A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Május 1. kedje az asztma világnapja. A nap arra nyújt lehetőséget, hogy még inkább ráirányítsa az emberek figyelmét az asztmával kapcsolatos problémákra. Az eseményt a Világmozgalom az Asztmásokért nevű szervezet javasolta és kezdeményezte 1998-ban. Az asztmáról, rizikófaktorokról, tüneteiről és gyógyításáról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Kurkó Csilla, csíkszeredai tüdőgyógyász főorvos, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Mi pedig kezdjük azzal, hogy mi is tulajdonképpen az asztma?
Hát az igyekszem minél közérthetőbben elmondani, és nem kimondottan az orvosi szakkifejezéseket használni. Tehát egy allergiás, krónikus allergiás folyamat áll ennek a hátterébe, amelyre a szervezet tehát a környezetből jövő ágenssel szemben a szervezet felfokozott immunválasszal reagál, és amennyiben ez a légutak szintjén történik, akkor így alakul ki az asztma. Tulajdonképpen ez a lényege. Egy krónikus gyulladás zajlik.
Gyakorlatilag örökölhető is lehet?
Hát igazából nem örökölhető, hanem az az allergiás háttér örökölhető, amire aztán rátevődik később az asztma, ugyanis arról van szó, hogy bizonyos típusú immunrendszerrel születünk, és a szüleinktől vagy nagyszüleinktől tudjuk ezt a fokozott immunválaszhajlamot örökölni bizonyos fajta dolgokkal szemben, és azt, hogy az asztma hány éves korban és milyen súlyossággal jelenik meg, azt a nagy mértékben befolyásolja az, hogy a gyerek, a fiatal felnőtt, a felnőtt milyen életkörülmények között él, hogy milyen az a mikroklíma, amelyikben ő dolgozik, például a csíkra az jellemző, így a mikroklímában még azt is belegondolom, hogy a városnak, a falunak a klímája milyen, mert például a csíkban nagyon sok a gombaspora egységnyi levegő köbmilliméterre számolva, vagy hogy dohányos, nem dohányos sporttól milyen a pszichés háttere, ez is egy fontos tényező.
Na most egy érdekes kérdés, mondom én, könnyebben kialakulhat az asztma egy marosvásárhelyi lakósnál, köztudott, hogy itt van a kombinát a városban, mint mondjuk egy csíkszeredainál, vagy vegyünk még egy példát egy Hargitafürdőn lakó személynél?
Hát a legjobban jár a Hargitafürdőn lakó személy. Igen, ez evidens. De az, hogy Csíkszereda vagy Vásárhely, őszintén nem tudok én e közé se egyenlőségjelet tenni, se azt, hogy itt vagy Vásárhelyen alakul ki könnyebben, mert hogy ez a része is a dolognak egyénfüggő, hogy ki melyik típusú ágensekkel szemben reagál fokozottabban. Ahogy Csíkszeredáról és a Csíki medencéről úgy egyáltalán említettem, amióta itt működik a Szapiencia Egyetem, azóta tudjuk, ők végeztek valamilyen méréseket, hogy itt egységnyi köbmilliméter levegőben nagyon sok a gombaspora. Én úgy gondolom, hogy ez egy, hát nem csak én, hanem így a szakma, hogy ez egy lényegi tényező az itteni aszmások kontrolljának a felborulásába. Vásárhelyen más tényezők vannak, ott a kombinált a probléma.
Tehát ez lehet, ez mindenképpen befolyásolja, gondolom.
Abszolút, igen.
Melyek a tünetei? Azt olvastam, felkészültem nagyjából erre a beszélgetésre. Az asztma az egy betegség, vagy egy tünet együttes?
Hát az egy betegség.
Uh-huh. Melyek a tünetei? Tehát honnan gyanakodhat az ember arra, hogy neki asztmája van?
Hát ugye attól függően, hogy egy milyen súlyosságú foka van az asztmának, a tünetek is másak, de a legfontosabb, amire azért úgy a laikus ember felfigyel, vagy a szülők, mert ez elég gyakran a gyerekeknél jelentkezik, hogy a folyamatosan visszatérő köhögés. Jár két hetet a gyerek óvodában, napköziben, két hetet otthon kell üljön, mert köhög, ez alatt akár tüsszög, folyik az orra, jól kiszaladja magát, elkezd sípolni a szuszogása. Tehát ezek azok a tényezők. A felnőtt ember felmegy a második emeletre, nagyon kifullad, sípol, eljön a tavasz, én gondolom, hogy nem is hiába van pont május elején az aszmának a világnapja, mert hogy mindenféle virágzik, azok a porok a hó elolvadás után, hát ez csikra, mert vásárhelyén másokkal régebb megjön, vagy sokkal korábban érkezik a tavasz.
De hát, az idén nem.
És aztán nálunk meg ugyanvalós. És hogy ezek mind olyan tényezők, amik tavasszal kimondottan fellángoltatják az aszmás tüneteket, de ugyanez jellemző ősszel is. Akkor is vannak a köd, a hideg, a hőmérséklet változások azok, amik akkor befolyásolják. És a felnőtt is azt veszi észre, hogy már a tavaly is tavasszal 6 hétig köhögtem, de ha visszagondolok, 3 évvel ezelőtt is volt egy ilyen periódusom, de most már észrevettem azt is, hogyha a két zacskót tele hazacipelek, már akkor is kifulladok, nehogy Isten sípol is már a szuszogásom, vagy ha elmegyek focizni, nem bírom az iramot tartani a többi sráccal, akivel együtt futok a pályán, tehát ezek az első tünetek, akik pedig dohányosok, azoknál általában a dohányzásnak a hatása, hát úgy körülbelül 40-es kor körül kezd megjelenni, de akinek van aszmája is, arra még rá dohányzik, ott 40 év előtt, tehát 30-40 éves kor között már jelentkeznek ugyanezek a tünetek, hogy nem bírja az iramot, cipel, köhög, és akinek vannak még az orrnyálka hátja részéről is tünetei, akkor tüsszög, bedugul, nem érzi a szagokat, észreveszi, hogy a tavaly is így voltam, az előtt is így voltam, körülbelül így.
Mert ugye ez tulajdonképpen a tüdőn lévő hörgőknek a betegsége?
Igen,
onnan
igen,
jön ez a sípoló
igen.
Hang, ugye?
Ez, igen. Elsősorban a kicsi légutaknak a beszűkülésével keletkezik ez a sípoló hang. Ugyanis az jellemző az asztmára, hogy befele még megy a levegő, de kifele aztán nagyon nehezen megy, és a kilégzéskor, az erőltetett kilégzéskor, ugye egy ellenállással szemben kell a hörgőizomzat, illetve a mellkasizomzat, a légzősegédizmok, egy ellenállással szembe kell kipréseljék a levegőt a tüdőből, és ez adja a sípoló légzést.
Május 1. kedje, tehát az asztma világnapja, a nap arra nyújt lehetőséget, hogy még inkább ráirányítsa az emberek figyelmét az asztmával kapcsolatos problémákra. Az eseményt a Világmozgalom az Asztmásokért nevű szervezet javasolta és kezdeményezte 1998-ban. Az asztmáról, rizikófaktorokról, tüneteiről és gyógyításáról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Kurkó Csilla, csíkszeredai tüdőgyógyász főorvos. Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a főorvosnőt és a meghívott, a szerkesztő urat. Tessék. Gyuri Marosvásárhelyről fel szeretnék tenni egy kérdést a főorvosnőnek. Azt szeretném megkérdezni, hogy a sószobák, vannak ezek a mesterséges sószobák, tüdőbántalmaknak, aszmának, mit mondom, dohányosoknak, használ-e a doktornő szerint, és persze
a sóbánya.
A természetes, így
a
van.
A parahegyi sóbánya.
Parahegyi sóbánya, és vannak a mesterséges sóbányák. Igen. Mi a doktornő véleménye, a főorvos véleménye?
Okay. Köszönjük szépen. Viszont hallásra.
Jó napot kívánok! Nagyon jó a kérdés, és örvendek, hogy fel is tetszett tenni, mert én szeretem ezt a területét a gyógyításnak promoválni. Az én meggyőződésem az, hogy ezek a sószobák használnak, azt kell megválasztani, hogy a betegség lefolyásában melyik az a szakasz, amikor ezt optimális ehhez fordulni. Ugyanis a nagyon enyhe aszma esetében akár abba is lehet reménykedni, hogy csak egy ilyen sószobás kúra megoldja a tüneteket, de azért a tapasztalat azt mutatja, hogy ez átmenetileg történik csak meg. És ahhoz, hogy a sószobás terápia, itt jó a sóbánya, a mesterségesen kialakított sószobák is, tulajdonképpen hozzák ugyanazt a, vagy szinte ugyanazt a hatást. És el is mondom, hogy miben áll ez a sóhatás, tehát azt a váladékot, ami benne van a kicsi légutakban, és nagyon sok esetben oda úgy be, jóformán bekövesedik, beragad, mert hogy az oszlában egy nagyon tapadós, nagyon nehezen ürülő váladék képződik, na a sóhatására ez a váladék elfolyósodik, és felköphető állapotba kerül, tehát a gyerek, a felnőtt ezt így ki tudja felköhögi, kiköpi tulajdonképpen. Tehát ez egy bizonyos fajta bronchus toalett. Akiknek viszont egy komolyabb, középsúlyos vagy súlyos aszmájuk van, ott a sószobás kezelés az csak egy kiegészítő kúra tud lenni a meglévő gyógyszeres mellé társítva olyankor, amikor a tünetek nem olyan durvák, nincsen lázas állapot, és akkor érdemes, ami még nagyon fontos a sókúrával kapcsolatosan, hogy egy-két napos kúrától azért túl nagy dolgot nem várhatunk el. Tehát ahhoz, hogy érdemleges hatás érvényesüljön, ahhoz a gyerekeknek is azt szoktuk mondani, hogy bár egy hét, de 10 nap, 2 hét egymás utáni napokon kell 3-4 óra a sóbányába ahhoz, hogy ez a váladék meg tudjon mozdulni. A idősebb, krónikusan így exacerbáló, tehát a krónikusan fennlángoló aszmásoknál pedig ugyanvalós szükséges ez az idő, hogy ez a nagyon aderens váladék onnan ki tudjon takarodni. Igen.
Tessék csak mondani, majd aztán én kérdezek.
A szivaras tüdőbetegséggel kapcsolatban is annyit szerettem volna mondani, hogy ott is lehet a sókúrához folyamodni, ugyanez a szerepe, és ugyanígy arra, mert hogy ugye ott aztán kimondottan megnő a váladék mennyiség, ott is kialakul egy más alapokon, de kialakul egy krónikus gyulladásos folyamat, és ott is ugyanígy segít a váladéknak a feltakarodásába. Körülbelül 3-4 napnak el kell telni a sószobázásba, vagy a bányába járásba, ahhoz, hogy ez a hatás érvényesüljön.
Na most jó, hogyha közben mozgunk a kezelés alatt, és hát láthatjuk, hogy persze. A Parajdi sóbányában Siklódi Tibor tanár úr folyamatosan tartja a bizonyos tornákat, felsorakoztatja az embereket, és egy jó 10-15 vagy akár 20 perc, vagy fél óra is ez a mozgás, ez tulajdonképpen jót tesz, mert vannak olyan vélemények is, hogy a gyerek, ugye az aszmás gyerek nem fáradhat. Ilyen körülmények között fáradhat, mondjuk lenne a bányában?
Hát én azt gondolom,
mondjuk
hogy...
Mondjuk az nagy fáradtság, nem egy kis mozgás, mondjuk attól nem fárad el
igen,
nagyon, de...
Igen. Én azért azt szoktam mondani a betegeknek, hogy mindenki a fizikai erőnlétének megfelelően teljesítsen, és annyira implikálódjon egy ilyen torna gyakorlat sorozatba, amennyire ő érzi most egy sóbányai kúra, nem az a történet, hogy ott kezdjük feszegetni a határainkat. Ja, de hát úgy gondolom, hogy... Igenis jó ez a mozgás, mert hogy azok a légző gyakorlatok, hát gondolom, hogy erre fókuszál, mert nem, konkrétan nem ismerem, hogy a tanár úr milyen típusú
nyilván,
gyakorlatokat végezted.
Uh-huh.
De a légző gyakorlatokkal az a nagyon fontos, hogy nem csak a légutak saját izomzatára hagyatkozunk, amit adott ponton akaratlagosan már nem tudunk befolyásolni, hanem a mellkas izomzatra, a légző segéd izomzatra vagyunk hatással, ami jobb belégzést, eredményez, és itt az a célpont, hogy a kicsi légutak valahogy megmozgatódjanak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez teljesen jó. Ez a mozgatás elsősorban az enyhe, középsúlyos, az másokra érvényes, akinek van más egyéb betegsége is, ő a saját fizikai erénylétének megfelelően eldönti, hogy meddig tud ezekbe a tornagyakorlatokba elmenni.
Na most ezekben a bizonyos sószobákban is ajánlott az a 3-4 óra bentlét, mert általában ott azt úgy tudom, hogy fél óránál többet nem szoktak.
Hát mert nem nagyon kivitelezhető, tehát itt mert hogy annak másképp van a levegőztetése, kisebb a légtere, akkor van...
Meg hát az ember hogy üljön ott 3 órát?
Meg egy olyan kicsi téren, igen, nehéz annyit ülni, de akkor lehet úgy, hogy egy hosszabb kurába megyek bele, hogy akkor az minimum 10 nap legyen, és minden nap megyek, hát egy fél órát, órát. Mert hogy tényleg kicsi a terület, na, ott nincs már mit olvasni, be lehet ülni esetleg.
Egy hallgató írja SMS-ben, jó napot kívánok, ha reggel felkelés után folyik az orrom és váladékot is köhögök fel, kell gondolni aszmára, csak reggel van ez, nem dohányzom. Köszönöm a választ, Magda írja.
Hát az is lényeges, hogy ezt az orrfolyás váladék felköhögést kísérje esetleg hőemelkedés, lázas állapot, és hogy milyen periódusonként jelenik ez meg, előző években ilyesmi volt-e, vagy csak most jelenik meg, mert amennyiben van mellette hőemelkedés, láz, akkor egy akut gyulladásos fertőzésre gondolunk elsősorban, ha emellett semmi egyéb nincsen, csak egy ilyen híg, vízszerű orrfolyás és a váladéknak a felköhögése, akkor igen, ebbe a periódusban tavasszal, akkor igen, simán lehet aszmára gondolni.
Igen, egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok! Halló?
Na, jó napot, Agyen Isten!
Jó napot!
A doktornél szeretnék kérdést tenni. Lehet?
Igen, igen, hallgatjuk.
Na, van egy olyan kérdésem, hogy én is voltam a bányába, de nem használt nekem az a sóbány. Azt ajánlták a hegyekben.
Igen, megértettük, nagyon rossz a telefonvonal, tehát igen, ez jó kérdés, doktornő. Ugye a gyerekeknél szokták azt ajánlani, hogy lemenni egy hétig a tengerpartra, aztán rögtön felmenni a hegyekbe. Ez miben
igen,
segít?
Igen, tehát egyszer is, hogyha elmegy valaki a sóbányába, és ott végigcsinál egy kúrát, azért fontos az, hogy milyen tüdődiagnózisról van szó, igen, hogy valóban aszmáról vagy a szivaras tüdőbetegségről van szó, mert egy, aki bányába dolgozott, akinek már olyan szintű tüdőelváltozásai vannak, amik visszafordíthatatlanok, itt a fibrózisoknak különböző formáira gondolok, ott a bánya csak részlegesen tud segíteni, ami pedig... egyéb patológiáról nem is beszélve, hogy daganatok, meg stb. Tehát megvan az a jól meghatározott tüdőpatológia, akinél a sókúra szóba jön és segít. Ami pedig, hogy lemenni a tengerre és utána fel a hegyekbe, ott megint a sós levegőnek a hatása érvényesül. Mert hogy az a jó tengeri levegő ugyanezt éri el, hogy elfolyósítja a váladékot a kicsi légutakba. Így a gyerekes, az aszmás gyerekek szüleinek szoktam is magyarázni, hogy egyáltalán ne ijedjenek meg, hogy ha 3-4 nap lentartózkodás után felfokozódik a köhögés, mert van olyan, aki hanyat homlok fut haza ilyenkor. De hogy nem kell, figyeljék, hogy alakul a gyereknek az állapot, a kezelést kell folytatni, mert ez pont a lényege a tengeri kúrának. De ez sem olyan, hogy kőbevésed, mert van olyan aszmás, aki nem bírja a tengeri levegőt, mert hogy túl meleg, mert hogy túl nem tudom milyen, mert hogy ebbe is van egy ilyen egyéni változatosság, és van, aki a hegyi levegőt bírja jobban. Tehát mindenre van lehetőség, van példa és ellenpélda.
Igen, hát azt hiszem, hogy mindent meg kell próbálni, igen, és az ember, igen, amelyik igen, a hasznosabb, mert egyéne válogatja. Egy
igen.
Fontos kérdés. Fennáll az aszma kialakulásának a veszélye azoknál a gyerekeknél, akiknek a terhes anyuka, amikor cigarettázik, vagy előtte dohányzott, veszélyezteti ezzel születendő gyermekének az egészségét. Én megmondom őszintén, amikor ilyeneket látok, ugye a bicska kinyílik a zsebembe, de ez valóban veszély lehet a magzatra?
A dohányzás maga egyértelműen veszély lehet a magzatra, de nem kimondottan aszmás vonalon. Aszmás vonalon az számít, vagy az a döntő tényező, hogy maga a szülő mit örökít át azzal a felfokozott immunreakcióval kapcsolatosan, hogy neki magának, a szülőnek van-e aszmája, mert ha van, akkor 50% esély van arra, hogy a gyereknek is az élete folyamán valamikor jelentkezzen. Hanem a dohányzással az a probléma, hogy érszűkítő hatása van, ami az anya saját szervezete szintjén jelentkezik, a gyerek szempontjából viszont fontos a placenta, mert hogy azon keresztül megy át mindenféle tápanyag, és az, hogy az anya cigizik, az a placenta ereibe is ugyanazt a típusú érszükületet okozza, mint bárhol máshol az ő saját szervezetébe, és ezzel az anya a saját kezével nehezíti meg a gyerekének a fejlődését, még akkor, amíg ott van a baba a hasában. Tehát ezek a gyerekek kisebbek lesznek általában, a placenta is miután világra kerül, látszik, hogy ilyen infarktusos zónák vannak benne, hogy nem egy olyan jó vérteli placenta, mint egy nem dohányosnál.
Ezt is hallani, ezt a legendát, gondolom ön is hallotta dohányos hölgyektől, hogy hát sokkal többet ártok a magzatnak, hogyha abba hagyom a dohányzást abban a pillanatban, hogy megtudtam, hogy terhes vagyok. Ez számomra hihetetlen. Hát, ugye? Hogy ez csak ilyen tudni. Saját magunk.
Tehát ennek van, elég sokrétű háttere van, az az igazság, mert hogy a dohányos anya, főleg az, aki nem tudja letenni a dohányzást, mindenféle dologgal megmagyarázza, hogy ő ezt miért csinálja, hogy felmentse saját magát a felelősség alól. De hogy ennek van egy sejtmembrán szintjén, a receptorok szintjén lezajló folyamat a hátterében. Az utóbbi 10 évben történtek, főleg az Egyesült Államokban ilyen jellegű tanulmányok, amik nagyon konkrétan mutatják azt, hogy azok a típusú terhes anyák, akiknek olyan genetikai felépítése van, hogy ezt az addikciót kialakítják a dohányzással, vagy bármi másféle anyaggal szemben, amikor lepróbálnak erről mondani, akkor megjelennek az elvonásos tünetek, ami egy kifejezetten erős stressz helyzetet hoz létre a szervezetbe, és ez ugye a kortizol termeléssel, itt a központi idegrendszerben van egy ilyen hormonális tengely, az úgy az egyensúlyából kibillen, és így igaz, hogy egy olyan felfokozott stresszállapot tud kialakulni, amitől a baba tud szenvedni. Ez így igaz. És körülbelül abból lehet felmérni, hogy ki melyik csoportba tartozik, hogy vannak olyan nagy dohányosok, hogy eldöntik, 2 csomagot szív naponta. És eldönti, hogy én többet nem dohányozok, és ő leteszi ma a cigit úgy, nem azt mondom, hogy nem jut eszébe, de ő holnaptól többet nem dohányzik, egy hónapot kínlódik, és azzal a dohányzás el van felejtve. És van egy másik kategória dohányos, aki 1001-szer elhatározza, és nem tudja letenni. Na, ebbe a kategóriába tartozókról beszélek, ahol nagyon rövid idő alatt, már nem is túl sok szál ciginek az elszívása után kialakul ez a rettenetesen erős kötődés, és ezzel a típussal tulajdonképpen vele születnek. Ez a típus azt jelenti, hogy a sejtjeiknek a felületén a bizonyos számú receptor hogy van és mint van.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Na, még egyszer én hívtam vissza újra. Szeretném kérdezni a doktornőtől meg azt, hogy azt mondta, hogy a gyógynövények segítenek ebbe a... Mert a kökén gyökeret ajánlták nekünk annyiszor. Sajnálatos, segítsél valamit az embereknek a...
Igen, megértettük a kérdést. Doktornő válaszoljon, én csak arra hívom fel a hallgatók figyelmét, hogy holnapi műsorunkban Macalik Ernő biológussal beszélgetünk a gyógynövényekről bizonyára, hogy ő is hozzá tud majd ehhez szólni, de mit mond főorvos asszony?
Én ebbe a témában visszafogottan tudok nyilatkozni, mert hogy én otthonosabban a gyógyszeres kezelés világába vagyok, és hozzám akkor is szoktak elkerülni a gyerekek, mikor már kipróbálták a gyógynövényes, meg a homeopátiás, meg egyéb dolgokat, és az asztma státusa már azon túlhaladott. Én annyit tudok mondani, hogy tudok bizonyos teákat, szirupokat, amiknek van köptető hatása, ugyanúgy, mint a sókúrának, de nem tudok ennél... pontosabb választ adni. Nem tudom.
Holnap
de
megkérdezzük.
Holnap, igen, holnap a tökéletes lesz.
Bár tökéletes válasz nyilván nem létezik, de megkérdezzük. Azt írja Gizella SMS-ben, sós edényeket helyezni a lakásba szobahőmérsékleten segít-e? Vagy ezek a bizonyos sólámpák? Teszem én
igen,
hozzá.
Igen, segítenek. Nehéz is, nekem is el kellett teljen egy idő, hogy ezzel kapcsolatosan tudjak véleményt formálni. A sólámpáknak akkor van asztmás gyerek esetében, ha nem csak így hát a harmónia növelése érdekében tesszük oda a sólámpát, ugye az a sólámpa a gyerek feje közelébe kell legyen, mert úgy tud az annyi sót felszabadítani, hogy érdemlegesen az hatást tudjon kifejteni. A sósvizes edényekkel pedig az a helyzet, hogy ajánlatosabb a vizet folyamatosan cserélni, hogy abban ne tudj, és hogy egy elég jó koncentrált sóoldat legyen az, hogy a különböző bacillusok, amik hát velünk együtt élnek a légtérbe, azok oda ne tudjanak vele költözni.
Réka írja e-mailben, jó napot kívánok, amint tudjuk, a dohányzás után a második tüdőrákot okozó tényező a radon, azaz a radioaktív gáz, amely feldúsulhat az épületeinkben. Mennyire veszélyezteti az épületekben lévő radon az aszmás betegeket? Nálunk is 300 bekerel per köbméterre a határérték az egészséges környezetre, vagy az aszmásoknál ez a határ egy alacsonyabb értéknél van. Köszönöm, Réka. No, hát ez nem tudom, hogy...
Hát a radonnal és egyáltalán ezzel a fajta sugárzással kapcsolatban az a helyzet, hogy ez messze lepipálja a dohányzás és a dohányzás miatti tüdődaganat kialakulás. Például a Románia területét tekintve Csíkszereda valahogy egy mit tudom én ilyen, milyen kéreg alatti tevékenységnek következtében kifejezetten magas rádióaktív sugárzással rendelkezik, tehát ez a Csíki medence úgy egyáltalán, és itt semmivel sem több a tüdődaganatosoknak a száma, mint bárhol máshol az országban, ahol nem ilyen a környezetből, a természetből jövő sugárzás.
Igen, én a radonnal kapcsolatban csak annyit tudok mondani, kedves Réka, hogy nemrégen Csegzi Sándorral, a Marosvásárhelyi Kulturális Tudomány Egyetem igazgatójával folytattunk egy beszélgetést itt a rádióban. Műszaki okok miatt az a beszélgetés nem került fel a rádiónak a weboldalára, viszont a YouTube megosztón találnak egy televíziós beszélgetést Csegzi Sándorral, Vigyázzunk a radon sugárzásra, ezzel a címmel ott meg lehet nézni ezt a beszélgetést, és ott érdekes dolgokat oszt meg a radon sugárzásról Csegzi Sándor. Én pedig egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, Bittler Sándor vagyok régenből.
Hallgatjuk, Sándor.
Szeretnék egy gyakorlati tanácsot kérni. A leányom gyermekkorában aszmás volt, az orvos azt ajánlotta, menjünk a sóbányába vagy tengerre, de azelőtt föltétlen egy hétig legalább a havasra, hogy táguljon a tüdeje, és akkor mi ebben tudja bevenni a sós levegőt a bányába. Úgy csináltuk, és nagyon jól el is múlt aztán.
Igen, köszönjük szépen, Sándor, hogy ezt nekünk elmondta. Hát ugye van, aki először tengerre megy, utána a hegyekbe, erről beszélt a doktornő is, hogy lehetőség szerint ki kell próbálni mindegyiket, melyik hat a legjobban,
ugye? Igen, én ehhez még ez a témához annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy azért a mai világ aszma kezelése egy kicsit operatívabb, tehát vannak olyan pompák, ilyen beszippantós, általában spray formájában piacon, vagyis a patikában megkapható gyógyszerek, amik a hörgőtágítást megcsinálják, tehát azért nem kell elmenni egy hétre a hegyekbe, hogy a hörgőtágulás megtörténjen, hanem ezt igyekszünk az akut fázisba, az aszmának a fellángolt fázisába egy hetes rövid kúrával megoldani, hogy a kicsi és nagy légutak egyaránt kitáguljanak, hogy minél jobban tudja az egyéb gyógyszeres ilyen inhalátor kezelést a szervezet befogadni, illetve a sókúrát is.
De attól még tessék menni a hegyekbe, hogyha megint...
De persze, természetesen, csak hogy akinek el van nehezedve a légzése, az nem tud erre napokon keresztül várni, hogy a hegyi levegő ezt megcsinálja. Ennek megvan a gyógyszeres megoldása.
Igen, közben fogy az adásidőnk. Hogyan kezelhető az aszma? Most már érintőlegesen beszélt róla.
Hát egy több lépcsős kezelési séma van, ami egészen pontosan standardizált, amelyiket két évente felújít a világ egészségügyi szervezet, a tüdőgyógyász, a miénk a Román Tüdőgyógyász Társaság is az Európai Tüdőgyógyász Társasággal karöltve, és mindig annak megfelelően történik az aszma kezelése. Hát pár szóban annyit mondok, hogy az egészen enyhe aszmásoknak csak azokban a periódusokban szükséges kezelés, amikor a tüneteik vannak, és hogyha mondjuk a tavaszi 3 hónap eltelik, amikor nekik tüneteik vannak, és tovább az év folyamán nincsen tünetük, akkor akár maradhatnak hosszú távú kezelés nélkül, de már egy középsúlyos aszma esetén kötelező, hogy legyen egy fenntartó hosszú távú kezelés, amire, ha jelentkezik egy krízis, hozzá kell csatolni a rövid hatású hörgőtágítókat, súlyos aszma esetében pedig egy egészen komplex, több gyógyszert magába foglaló sémáról van szó. És mindig csináljuk a fújáspróbát, hát most Covid időben nem, mert oda a spéci szűrők kellenének, de akkor is van egy ilyen kérdőív, aminek a kérdései már nekünk azért ugye a fejünkben benne vannak, és azokat, ha feltesszük a betegnek, gyereknek, vagy a beteg gyerek szüleinek, akkor arra megkapva a választ tudjuk, hogy ez egy kontrollált, kevésbé kontrollált, teljesen kontroll alól kiszabadult aszma, és annak függvényében tudjuk változtatni a kezelést, a dózist.
Komolyabb következményei lehetnek egy esetleges koronavírus fertőzésnek az aszmás betegekre, illetve könnyebben megbetegedhetnek, elkaphatják ezt a vírust az aszmások?
Hát amikor indult ez az egész koronás dolog, mi azt gondoltuk, hogy a mi pacientúránk van a leginkább veszélyeztetve, köztük az aszmások is, és mire a tavaly nyárig elérkeztünk, és már volt egy jó pár hónap COVID-kezelés a hátterünkben, akkor meg tudtuk állapítani, hogy nem veszélyeztetettek semmivel sem jobban, ugyanis azok a gyógyszerek, amiket az aszmások használnak, nagyon jó membrán stabilizáló hatással, gyulladás csökkentő hatással bírnak hosszú távon, és bizonyos fokig tudják kivédeni a COVID-fertőzés által okozott elváltozásokat, úgyhogy egyáltalán nem az aszmás beteg kategória volt az, és a mai napig nem ők azok, akik elsősorban megfertőződnek. Ebben az is benne van természetesen, hogy tudja, hogy aszmás, tehát nem keresi magának a bajt. Ugyanakkor pontosan szedi a kezelést, amit a tüdőgyógyász neki felírt.
És tudtak az elmúlt egy esztendőben foglalkozni kellőképpen az aszmás betegekkel, és nem csak az aszmás betegekkel tüdőgyógyászként?
Hát nagyon nehezen. Az az igazság, mi én a Szaredai Kórházról beszélek, mi a tavaly március 15-től átálltunk a COVID kezelésére, és mivel a mi kórházunk egy régi épület, nagyon nehezen oldható meg a betegeknek a körforgása, ki hol megy be, hol jön ki. A kórház maga csak a Covid-dal foglalkozik a mai napig, tehát Covid pozitívakat kezelünk, és akkor úgy próbáltuk megoldani, hogy némi járóbetegrendelés is megmaradjon, hogy az egyik kolléganőnk áthelyezte a rendelési székhelyét a poliklinika épületébe, és hozzá iratkozás alapján, tehát nagyon meg van nehezedve nekünk a betegeinkkel való kapcsolattartás, a kontrollok. Na, mert hogy ez most egy ilyen helyzet.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Mai műsorunkban ennyi fért. Meghívottam dr. Kurkó Csilla, csíkszeredai tüdőgyógyász főorvos volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm szépen a meghívást, gondolom, hogy segíthettem.
Minden bizonnyal így van, ez viszont hallásra.